Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük a te drága kegyelmedet, amelyet a te fiadban, Jézus Krisztusban megjelentettél, hiszen ő a mi egyetlen reményünk, egyetlen esélyünk. Áldott légy, Úr Jézus, hogy vállaltad ezt a feladatot, és eljöttél azért, hogy megkeresd és megmentsd az elveszettet, és hogy ebben mi is beletartozhatunk, hogy a mi életünket is keresed, és hálásak vagyunk, ha megtaláltál, ha már elmondhatjuk, hogy a tieid vagyunk, és már a te nyomdokaidban járunk. Ez nem a mi érdemünk, hanem a te munkád, a te különleges szereteted, hogy nem fordultál el tőlünk, nem futottál el, amikor mi még a bűneinkben, nyomorúságainkban voltál, hanem elénk jöttél, magadhoz vonzottál, pontosan úgy, ahogy tetted a gadaraival. Uram, őt már kirekesztették, őt már nem vették emberszámba, és te elindultál felé, mert neked még ő is fontos volt, és láttad benne az embert, akit teremtettél, akit jobb életre szántál, de a gonosz tönkretett, és így jössz felénk, és látod bennünk az embert, akit teremtettél, és meg akarsz szabadítani minden bűntől, nyomorúságtól, és egy új, más élettel akarsz megajándékozni. És köszönjük, hogyha ez már a miénk, és ad, hogy az életünk róla szóljon, és most szeretnénk odaborulni lábaid elé, hogy halljuk a te szabadat, mert abban van az élet, abban van a világosság, abban van a lelkünknek a tápláléka. Jöjj, szólj, Úr Jézus, és Szentlélek Isten, ezt a szót tedd életté. Juttasd eszünkbe mindazt, amit a mi Urunk akar mondani, és taníts meg, Urunk, minket arra, amit szólnunk kell, és lelked által végezd el, hogy merjük is felvállalni a te üzenetedet, hogy mindig mondjuk is azt, amit a szívünkre és a szánkra helyezel, hogy ne emberekre figyeljünk, hogy ne azt nézzük, hogy jaj, mi lesz a következménye, ha kimondjuk, amit üzentél, hanem mindig úgy mondjuk, hogy azok által te másokat akarsz menteni, Uram, és ha mi merünk téged vállalni, bizonyságot teszünk, akkor eljut sokakhoz az evangélium. Kérünk így szent lelked által, jöjj most ide hozzánk, és tedd áldássá ezt az alkalmunkat. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. János evangéliumánál nyissuk ki a Bibliánkat, mégpedig a 15. fejezetnél. A 15. fejezet első 8 versét olvassuk. Tehát János evangélium a 15. fejezetének első 8 versét olvassuk, és az első verstől így szól az íge. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt lemetsz, amely nem terem bennem gyümölcsöt. Mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok a beszéd által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Ugyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az sok gyümölcsöt terem, mert nélkülem semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad. Ezeket összegyűjtik, tűzre vetik és elégetik. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megadatik nektek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és a tanítványaim lesztek. A 15. fejezetben is az Úr Jézus tanítványokhoz intézett beszédét, a velük folytatott beszélgetést olvassuk, és itt egy ószövetségi képet használ, hiszen a zsidók tudták, hogy Isten az ő profétáin keresztül gyakran a népét szőlőhöz, szőlős kerthez hasonlította, amiben kifejtette, hogy ennek a szőlőnek ő a gazdája. Tehát Isten a szőlőnek a tulajdonosa, és ő ültette azt a szőlőt. És az Úr Jézus ezt a képet használja föl, de nem egy kertről beszél, hanem egy szőlőtőről, és a szőlőtőt gondozó szőlőművesről. Ugye a szőlőműves az továbbra is marad Isten, marad az Atya. Viszont módosulás történik, a szőlőtő az Jézus. És majd csak a vesszők az Istennek a gyermekei. Tehát nem az egész szőlő az Isten gyermeke, hanem a vesszők. A tőke az az Isten fia, az Úr Jézus Krisztus, akit az Atya ültetett bele ebbe a világba. Tehát mindez jelzi, hogy Jézusnak el kellett jönnie, mert nélküle az embernek az élete az gyümölcstelen. Akkor is, hogyha annyi minden jelen van az életünkben. Egy ember oly sok mindent megtesz, elér, oly sok látványos dolgot fel tud mutatni, és azt mondja Isten, hogy ezek nem gyümölcsök. Mert Jézus nélkül nem tudunk gyümölcsöt teremni. És elküldte Jézust, és nem csak elküldte, mert önmagába a szőlőtő, ugye nem terem, vesszőkre van szükség. És Isten először is a tanítványokat oltotta bele Jézusba. Ugye, amikor az Úr Jézus elhívta őket, és ők elindultak követni, rábízták az életüket, tulajdonképpen ez történt meg, hogy az Isten elhívta, beleoltotta Jézusba őket, hogy ott a helyetek, és hogyha ott fogtok maradni, ha ő rá figyeltek, követitek, akkor gyümölcstermő lesz az életetek. És milyen érdekes dolog ez, hogy majd innen fognak ugye gyümölcsöt teremni. Azt mondja, hogy amely szőlő vesző ugye benne van, az gyümölcsöt terem. És nagyon érdekes dolog, ha végig gondoljuk, hogy a tanítványok azelőtt, hogy Jézus őket elhívta, a társadalomban becsületes, tisztességes, dolgozó emberek voltak. Meg volt a szakmájuk. Tehát mostani, és azt mondod, hát ezek teremtek gyümölcsöt. Dolgoztak, meg volt a keresetük, hozzájárultak a munkájuk révén a társadalom, vagy az adott település növekedéséhez. Ugye, volt családjuk, nevelték a gyerekeiket. Mi ez, ha nem gyümölcs? És Isten szempontjából nem ez a gyümölcs. Ugye nagyon érdekes dolog. Tehát ezek nem léhűtők voltak, semmire kellők, mielőtt Jézus elhívja. A társadalom hasznos tagjai. És kiemeli onnan, belehelyezi Krisztusba, ők elkezdik őt követni, és majd ezt követően lesz termés az életükben. Ugye ebből látjuk már azt, hogy tulajdonképpen a termés, a gyümölcs, az valami olyan, ami nem elsősorban, vagy nem csupán a társadalmunkra hat, hanem az Isten országába jelenik meg. Ott fejt ki erőt, és olyan erőt fejt ki, ami által másoknak az élete is jobb irányba, tehát Isten irányába indul el. Tehát a gyümölcstermés az mindig afelé mozdul, hogy milyen hatást fejtenek ki mások életében, vagy mások számára. Tehát az Úr Jézus azt mondja, hogy az atyám a szőlő műves, és minden szőlő metsz, veszőt, lemetsz, amely nem terem gyümölcsöt. Mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Na most ezzel az Úr Jézus elmondja, hogy az Isten országában a lényeg a gyümölcstermés. De ha egy gyümölcsfa, egy szőlőnek a képét használja Jézus, akkor mit mond? Hogy a szőlős gazda figyeli azt a szőlőtőt. És ha valamelyik vessző kiszáradt, vagy bármilyen ok miatt nem terem gyümölcsöt, azt levágja. Mert annak nincs helye a tőkén. Tehát a tőkén nem lehet úgy a vessző, hogy csak magát táplálja. A vessző nem lehet önmagáért. Ugye, és ez a mai hamis gondolkodást is leleplezi. Éljünk magunknak. Csak az a lényeg nekem jó legyen, fütyülök másra. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy amelyik vessző nem terem gyümölcsöt, azt a gazda le fogja metélni. Miért? Mert a gyümölcsfának, a szőlőnek is, rajta a vesszőnek pont az a lényege, hogy teremjen gyümölcsöt. Azért van, vagy mondhatnám, azért találták ki. De? És nem szükséges a vesszőnek elszáradni, hanem ha nincs gyümölcs. De az a vessző nagyon szép. Tele van zöld levelekkel. Megcsodáljuk, akkor is lemetszi. Mert nincs gyümölcs. A vessző nem önmagáért él. Nem azért, hogy csak szép legyen. Hogy lássák az, jó, de csodálatos szép, ugye? Ahogy mi szoktuk. Meg ahogy a tanítványok. Jézus! Ugye milyen szép a templomunk? Ugye milyen fantasztikus kövek? Világ hét csodájának az egyike. És az emberek a csodájára járnak. És mit mond Jézus? Kő kövön nem marad, amit le ne rombolnának. Mert a templom sem, az egyház, a hívő ember az nem azért adatik, hogy csupán szép legyen. Hogy látvány legyen, hanem hogy hasznos legyen. És ha nem tölti be ezt a funkcióját, ha nem tölti be azt, hogy ott találkoznak Istennel, Jézus Krisztussal, akkor bizony még a jeruzsálemi templomot is le lehet rombolni. Ha az a templom vásárcsarnokká alakul, hogy minden fontos lesz már ott, csak éppen az Isten nem. Meg nem veszik észre, hogy eljött közéjük az élő Isten Jézusban, mert annyira leköti őket más, akkor az a templom le fog omlani. Vagyis lemetsződik a vessző, bármilyen szép is lehetett, bármit gyönyörködhettek benne. Ugye, tehát a szőlőtőke és rajta a vessző az akkor hasznos, ha van gyümölcs. Ugye, hogyha megy a vándor, és van egy görög mese arról, hogy megy a vándor, két vándor megy a sivatagban, már nagyon ki vannak szomjazva, és megérkeznek egy helyre, ahol látják, milyen szép szőlők vannak, és ha közelebb mennek, nem találnak rajta gyümölcsöt. És mondják, hát minek akkor ez a szőlő? Haszontalan. Mert nem tudjuk a szomjunkat eloltani. Ugye mit mond Jézus az egyházról? Az ő gyermekeiről? Hogy azért vannak, hogy használjanak? Hogy legyenek világosság? De ha lámpát beteszik a ágy alá, tehát elrejtjük a fényünket, akkor nem hasznos, senki nem lát. Meg sók. Na de hogyha ez a só ízetlenné lesz, hát kidobják. Mert a só nem azért van, hogy abból utat készítsenek, A só arra van, hogy az ételnek ízt adjon, és hogyha ezt a funkcióját nem teljesíti, akkor nem jó semmire, kihajítják, nem kell. Az íz nélküli só nem kell. A gyümölcs nélküli vessző nem kell. Foglalja a helyet. Hiába. Vagy ugyanez volt a fügefánál. Nem termett. Még a vincelér azt mondta, uram, hagy neki egy évet, és akkor se terem, vágj ki. Mert ugye minek foglalja hiába a helyet? Nem ér semmit, ha nincs gyümölcse. Mert nem díszfa. És ugyanígy a szőlő sem. És a hívő élete sem díszfa. Tehát Isten ebbe benne van, hogy figyeli az életünket, hogy van egy gyümölcs. Lehetőséget kapunk, hogy teremjünk, mivel ő a szőlőműves, mindent megtesz azért, ugye, hogy gyümölcsöt teremjen. Mit mond? Hogy amely nem terem, lemetszi, amely pedig gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Tehát a gazda törődik a szőlőjével, odafigyel rá, és mindent megtesz azért, hogy még több gyümölcsöt teremjen, foglalkozik vele. Tehát ez nagyon fontos, és ő foglalkozik az életünkkel. És úgy foglalkozik, hogy legyen gyümölcs. Sőt, aztán, ha van gyümölcs, azért munkálkodik, hogy még több gyümölcs legyen. Mit csinál? Megtisztít. És a megtisztítás az időnként nem kellemes folyamat. Ugye van, hogy keményebb, fájdalmasabb eszközöket használ ahhoz, hogy megtisztítson minket a szennyeződésektől, és de mind erre úgy kell figyelni, hogy azért teszi, mert szeret, és alkalmassá akar tenni arra, hogy még gazdagabban teremjük a gyümölcsöt. Tehát amikor az életünkben vannak olyan dolgok, amikre úgy látjuk, hogy Isten tisztogat, akár egy szenvedéssel, a szabad arra úgy nézni, hogy Uram, köszönöm, hogy foglalkozol velem. Köszönöm, hogy tisztítod az életem. Lehet, hogy ez a betegség, ez a nehéz helyzet, ez arra van, hogy valamire rájöjjek. Valamire el akar juttatni az én Uram. Vagy egyszerűen van, amikor azt akarja, hogy hát megálljunk, csendben legyünk, és időt szakítsunk rá. A cél a több gyümölcs. Tehát Istennél nincs az, hogy hát jó, van ennyi elég. Még több gyümölcs. Tehát Isten azt nem fogadja, jó van, már annyit dolgoztam neked, meg annyit olvastam a Bibliát, ennyi elég. Nem. Még több gyümölcs. Ti már tiszták vagytok a beszéd által, amelyet szóltam nektek. Tehát kétféle tisztítás van. Az egyik, az első nagy megtisztítás. A másik, a lábmosás. Ugye ezt a tisztítást, amit itt mond az Úr Jézus, hogy megtisztítja a vesszőt, a több gyümölcsét, ezt hasonlíthatjuk a lábmosáshoz. Ugye amikor mit mond Péternek, hogy meg kell mosnom a lábadat, de amúgy már tiszta vagy. Ugye, amikor ő meg utána azt mondja, hogy mosd meg engem teljesen, a fejemet is, akkor azt mondja, hogy hát tiszták vagytok, csak lábmosásra van szükség. Tehát ez, hogy tiszták vagytok, ez a beszéd által, amelyet szóltam nektek, ez azt mutatja, hogy akkor tisztul meg az életünk a bűntől, a bűn hatalmától, amikor az Úr Jézus belép oda. Tehát ő tisztít meg, amikor átadom az életem, vagy ahogy szokták mondani, amikor megtér az ember, és megtapasztalja, hogy az Úr Jézus eltörli a bűneit, tisztává teszi a szívét, és egy új életet kap, új szívet kapok. Na ez a megtisztítás. Amikor egy teljesen új életet kapok az Úr Jézustól. A gyümölcstermő tisztítás pedig, ugye, amikor már övé az életem, de ebben a világban élünk, és valami ránk rakodik, és ez tisztítja le a világ hatását, tisztítja le az életünkről. Tehát ez a két fajta tisztítás van. Ugye tiszták vagytok a beszéd által, És ahhoz, hogy tisztuljon folyamatosan az életünk, az a szükséges, hogy az ő beszédére figyeljünk. Tehát, hogy az ő beszédét kézbe vegyük, olvassuk, vagyis az ígét, mert általa tisztogatja az életünket. Ugye, hogy olvassuk, az ige által mutat rá, hogy még hol van hiba, milyen bűn húzódott meg, hol van engedetlenség, vagy mi az, amit nem jól értettem, és kiigazítja ugye a gondolkodásomat. Tehát ez fontos. Ige által tisztít az Úr. És az, hogy szőlővessző meg benne maradni, ugye eleve azt fejezik, hogy kapcsolatban vagyok vele. Egyrészt, hogy olvasom az igét, másrészt, hogy imádkozom, a harmadik pedig, hogy engedelmeskedem. Tehát állandó, benne vagyok, része vagyok Jézusnak, ő meg az én részem, együtt vagyunk. Tehát a tanítvány igazából soha nincs Jézus nélkül. Hisz azt mondja, hogy bennetek vagyok. Tehát állandóan jelen van az életembe. És vajon így vesszük-e, hogy ő jelen van? Megmaradok-e mindig benne? Ugye maradjatok, én bennem és én is, ti bennetek. Miért? Mert a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn. Úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Ja, tehát ezért kell benne maradni, mert ő adja az életnedveket, ő tesz képessé arra, hogy tudjunk szolgálni, és az Atya akarata szerint élhessünk. Azt mondja, hogy, nem, hogy a szőlőtő nem tud gyümölcsöt teremni. Tehát ha a szőlővessző lekerül a tőről, akármilyen szép volt, vagy bármennyi termést hozott addig, onnantól kezdve már nem tud teremni. Megszakadt a kapcsolata a tőkével, és nem tud teremni. És ugyanígy, ha az életünk megszakad Jézussal, nem tudok teremni, nem tudok gyümölcsöt hozni. És újra mondom, hogy ezen el kell gondolkodni, hogy a nálam nélkül nem cselekedhettek semmit, hogy ő azt mondja, ha nem vagyunk benne, ha megszakad vele a kapcsolatunk, akkor nincs gyümölcs. És el kell gondolkodni, hogy akkor milyen gyümölcsökről lehet szó. Milyen gyümölcsök, mert hát Jézus nélkül is sok minden pozitív dolog van az emberek életében. Ugye mi sokszor a gyümölcsöt azonosítjuk a képességeinkkel, tudásunkkal, munkánkkal, a munkában elért eredményekkel. Na de ilyen kiválóságaik vannak a nem hívő embereknek is. Sőt, hány olyan nem hívő ember van, aki sokkal nagyobb eredményt elér, mint a hívő. Tehát akkor valószínű nem ez a gyümölcs, hanem az a gyümölcs, amit Krisztusba oltva teremhetünk, az többlet. Az valami olyan, amit a legügyesebb, legokosabb, legjobb képességekkel rendelkező, vagy legtehetségesebb ember sem tud elérni, létrehozni, ha Jézus nélkül. Tehát valami olyan többletnek kell a gyümölcsnek lenni, amit tőle kapunk. De gondolhatunk a lélek gyümölcsére, amit Pál ugye a Galata levélben említ. Ugye az is az Isten ajándéka. Azt magunktól nem tudjuk ugye produkálni. De a tanítványoknál azt látjuk, hogy tulajdonképpen az Úr Jézus, mivel a halála előtt van közvetlen, arra figyelmezteti őket, hogy ha ő meghal is, várjanak. Ugye a korábbiakban ígérte, hogy elküldi a pártfogó, vigasztaló szent lelket. Ezt várják meg. Nem, hogy utcuneki neki fognak, hogy mi vagyunk Jézus követői, és mennek, és majd mindenkit meg akarnak téríteni, meg Jézushoz irányítani, de ez nem fog menni. Nélkülem semmit nem cselekedhettek. Tehát meg kell várni, hogy az Isten lelke betöltsön, és majd akkor lesz eredménye a munkátoknak, akkor fejtetek ki hatást. És ugye Pünkösd után, mikor elindulnak, vagy még el se indulnak gyakorlatilag, csak Péter kiáll, bizonyságot tesz, és 3000 ember hitre jut. Ezt jelenti, hogy maradjatok bennem. Ezt jelenti, hogy nálam nélkül semmit se cselekedhettek. Hogy amikor ott van jelen Jézus, annak hatása van. Ott emberek megmozdulnak, hitre jutnak, ott valami elkezdődik, ott közelébe kerülnek Jézusnak. Vagy később látjuk, hogy embereknek az élete gyökerestől megváltozik. De amikor Jézus nélkül, a maguk erejére hagyatkozva próbálnak valamit tenni, akkor ott a kudarc van. Ott nincs igazán eredmény. És mindez azt jelenti, hogy a gyümölcs az nem azonos sokszor azzal, amiket mi teszünk. Nem azonos az építkezéseinkkel, a képzéseinkkel, hanem az emberekben létrejött változásokban mutatkozik meg. Valaki megismeri Jézusban a megváltót, átadja neki az életét, és onnantól gyökeresen más lesz. Hogy észreveszik az emberek, hogy jé, hát ez vak volt, most lát, azelőtt béna volt és jár, szenvedélybeteg volt és most szabad, és mennyire más az élete, és új kezdődik, és egy új élet építődik föl. Ezt meglátják, ez gyümölcs. És mindezeket Jézussal élhetjük meg. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, amint a szőlő vessző, és megszárad. Összegyűjtik, tűzre vetik, és elégetik. Tehát aki nem terem gyümölcsöt, ugye az a vessző, az nem szükséges, az fölösleges, és azt kidobják, az nem kell. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak. De azt mondja Jézus, hogy ha bennem maradtok, meg komolyan veszitek az ígét, tehát a beszédeim is bennetek maradnak, vagyis ahhoz szabjátok magatokat, akkor lesz gyümölcs, akkor nem fogtok kiszáradni. Mert az Isten igéje az a élő víz, amit táplál bennünket, nem fogtok kiszáradni. Tehát ez a hangsúlyos, hogy ha bennem maradtok. És föl lehet tenni, hogy bennem maradok-e mindig Jézusban. És bennem maradnak-e az ő beszédei. Az ő szava irányít-e engem. Az-e mindenben a mérvadó. És bármit hallok, bármibe kell dönteni. Mielőtt döntenék, oda megyek-e az igéhez. Uram, te mit mondasz? Te is így mondod. És keresem, amíg meg nem találom az ő válaszát. Ugye, mert vannak dolgok, amik már le vannak írva, csak meg kell keresni. Csak meg kell keresni. És ha én bennem maradtok, és a beszédeim bennetek maradnak, ehhez ígéretet fűz Jézus. Ha állandó kapcsolatban vagytok velem, és figyeltek az igére, kérjetek, amit csak akartok. És megadatik nektek. Ez az ígéret. Akkor kérhettek. Akkor oda mehettek az én atyám elé a nevemben, és kérhettek. De nem csodálatos ígéret, amit csak akartok. És ugye ebbe benne van az is, hogy aki Jézusban marad, aki az ígére figyel, az olyat fog kérni, ami összhangban van Jézusra, amit Jézus is kérne. Ugye azért kapunk olyan ígéretet is, hogy megadatik nektek. Mert aki együtt van Jézussal, az tudja, hogy ezt Jézus kérné-e. Ugye, amikor sokszor gyűlölet van bennünk, harag van bennünk, bosszút akarunk állni, kérné ezt Jézus? Ugye, amikor kárt akarunk okozni, kérné ezt Jézust? Vagy amikor csak azon járnak a gondolataink, hogy mi is úgy éljünk, mint a nem hívők, kérné ezt Jézus. De tehát végig lehet gondolni, és akkor már olyat fogok elé vinni, az atya elé vinni, amit tudom, hogy megad. Mert olyat kérek, amit Jézus is kér, azt meg fogom kapni. Tehát ez egy csodálatos ígéret, és ezzel szabad élni, és ha benne vagyok, akkor kérhetek. Szabad valakiért imádkozni, Jézus kérné, akarja, igen. Ugye milyen csodálatos, amikor ugye megy a leprás, és ott van a szívében az a hit, hogy Jézus meg tudja gyógyítani. Igen ám, de leprás. Leprást is meg akarja. Meg tudja, de meg akarja-e. És akkor megkeresi Jézust. És azt mondja neki, Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani. Hiszem, hogy meg tudsz. De ott a kétség, hogy akarsz-e meggyógyítani. Vagy azt mondod, hogy leprással nem foglalkozom. Vagy tudod, az Isten büntetése van. És mit mond Jézus? Akarom. Igen, ha együtt vagyunk vele, akkor látjuk, hogy ezt akarja. És szabad imádkozni, hogy igenis, hiszem, Uram, hogy te meg akarsz gyógyítani, talpra akarsz állítani, meg azt a másikat is, mert te azért jöttél, hogy megkeresd, megmentsd az elveszettet. Azért jöttél, mert tudod, hogy a betegnek van szüksége orvosnak, és te vagy a mi áldott orvosunk. Hát adja az Úr, hogy így. Figyeljünk rá, megmaradjunk benne, mint szőlőtőbe, és akkor fog gyümölcsöt teremni az életünk. Engedjük, hogy tisztítson az Atya, és akkor még több lesz a gyümölcs. Mert mit mond, hogy abban dicsőítetik meg az Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremtek. Mi dicsőíti sok gyümölcs? És adja az Úr, hogy valóban sok gyümölcs dicsőítse az Atyát, és hogy a tanítványai vagyunk. Hogy valóban, ugye itt a 11-re vonatkozott, hogy majd Jézus után is megmaradnak tanítványnak. Hogyan? A Szentlélek által. Végig megmaradnak. És adja az Úr, hogy mi is végig megmaradhassunk tanítványnak. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy te vagy az igazi szőlőtő, és köszönjük azt is, hogy azért jöttél, hogy veszőket olts magadba. És Uram, köszönjük, hogy a mi életünket is beleoltod, vagy az Atya beléd oltotta, és te vagy az a tőke, amin keresztül élet, erő árad belénk. Uram, nélküled semmik vagyunk, nem tudunk tenni semmit, nem tudjuk a te országod ügyeit intézni, nem tudunk szolgálni, nincs hatása az életünknek, de köszönjük, hogy amikor belekerülünk a tőkébe, akkor új impulzusok áradnak szét bennünk, és megjelennek a gyümölcsök. És Urunk, tisztogass, akkor is, ha fáj, ha kemény, ha nehéz, hogy még több gyümölcse legyen az életünknek, hogy így az Atya dicsőítessék általunk. Urunk, bocsáss meg, amikor azt gondoljuk, hogy neked a gyümölcs nélküli gaj is megfelel, pedig te azt lemetszed. Neked nem arra van szükséged, hogy szép gajjak legyenek a szőlőtőn, hanem hogy gyümölcsök teremjenek. Mert a gyümölcs az másnak is felfrissülést vagy életet jelenthet. És az, hogy ilyen legyen a mi életünk, felfrissítő, üdítő, életet adó, reményt sugárzó, rád mutató. Köszönjük, Urunk, hogy te vállalod ezt a feladatot, és azt mondod, ha benned maradunk, akkor gyümölcsöt fogunk teremni, és kérhetünk, amit csak akarunk. És köszönjük, hogy amikor veled vagyunk kapcsolatban, már nem tudunk mást kérni, nem akarunk mást kérni, csak azt, amit te. Mert tudjuk, hogy a te kéréseid azok jók. Te mindig a jót akarod. Azt, hogy a gonosz eltűnjön, amit elrontott, az helyreálljon, ahol tönkretett, azt te megépítsd, és köszönjük, hogy ebbe felhasználod a mi életünket is. És könyörülj, hogy engedelmes eszközeid lehessünk. Urunk, hálát adunk neked, dicsőítünk, azért, hogy sokan vannak, akik megtapasztalják ebben a mostani helyzetben is a te hatalmadat, akik nehéz betegségből kezdenek fölépülni, Uram, talán már kevés esélyt adtak nekik, és te megmutatod, hogy hatalmasabb vagy az emberi lehetőségeknél. Urunk, te erősítsd, gyógyítgasd őket tovább. Könyörgünk más betegekért is, Uramat, hogy hozzád kiáltva éljék át a gyógyulást, szabadulást, tapasztalják meg a benned való új életet, az üdvösséget. Könyörgünk, Urunk, a gyászolókért, azoknak is adj vigasztalást, erőt, Uram, olyan helyeken is, ahol egymás után több haláleset történt, te adj, Uram, békességet, vigasztalást, reménységet a te győzelmed által. Kérünk így mindannyiunkért, Urunkat, hogy hűségesek tudjunk hozzád maradni, és te vezess, hogy lássuk, mi az, amit te akarsz, hogy jól tudjunk dönteni, hogy mindig megmaradhassunk a te akaratod iránti engedelmességben. Kérünk így, Uram, a egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal.